Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Kínáról lesz az elkövetkezendő egy órában szó, és beszélünk majd a modern Kínáról, az internetről, a digitalizációról, arról, hogy még mindig vannak-e hatalmas nagy kínai piacok, a kínai népesedéspolitikáról és sok minden másról, a koronavírus járvány után miként tértek vissza a turisták, visszatértek egyáltalán Kínába, a kínai vendégek, a kínai turisták mennyire lepték el a világ populáris turisztikai úti céljait. Úgyhogy nagyon izgalmas kis műsort ígérhetek, és hát persze a gasztronómia sem marad el, kellemes kínai fogásokat fogunk megkóstolni az elkövetkezendő egy órában. Nagyon sok magyar csoport utazott már ide a rendszerváltás óta, amióta felfedezhetjük szabadon a világot, és volt olyan időszak, amikor lényegében heti rendszerességgel egymást követték a társas utak, Kína nagyon olcsó úti célnak számított, aztán egy picit megemelkedtek a repülőjegyárak, aztán utána a malév megszüntét követően bonyolult volt ide eljutni, aztán megint volt egy felfutó időszak, aztán utána amellett, hogy rendszeressé váltak a légjáratok, már Kínából is érkeztek Magyarországra vendégek, és elérkeztünk mondjuk 2019-hez, amikor is Kína már a budapesti turizmus tekintve befért a 10. helyre 200 000 turistával, tehát olyan sok kínai látogatott már ide Magyarországra, hogy komoly bevételeket generáltak, és a számarányukat tekintve is tényleg fontos volt. Aztán jött a koronavírus járvány, ami lényegében hihetetlen volt Kínában megélni. Nagyon sok ismerősöm panaszkodott, és elmondta, hogy hát olyan zéró tolerancia volt, hogy gyakorlatilag nem tudott kimozdulni a szobájából. Ha azt megcsinálta volna, hogy amikor hozzák neki a kötelezően egy központból rendelt élelmet, amikor karanténba került, akkor újra kezdődött volna a karantén számolás. Tehát még csak a megadott időn kívüli időszakban az ajtót sem nyithatta ki. És mondta, hogy folyamatosan éhes volt például, mert hát nem tudott mindent megenni, mert nyilván a kínai ízlésnek megfelelően központilag főztek, tehát nem volt az, hogy bárhonnan csak úgy rendelgetek, és akkor azt megeszem. Tehát az ottani karantén élményekről olyanokat hallottam, ami azért eléggé mellbevágó. Aztán furcsa volt az is, hogy milyen sokáig lezárták Kínát, és ha egy plázában találtak például egy megbetegedést, akkor gyakorlatilag az egész plázát, sőt az egész negyedet lezárták, és azonnali karantén következett, úgyhogy azért ezek kemény időszakok voltak. Ráadásul azért azt is érdemes tudni ehhez, hogy Kínában szinte mindent bekameráztak, következésképpen ott nem úgy működik, hogy majd jó van karantén, de hát ha majd meglátjuk, hogy ellazítom én azt a karantént, és hát nem úgy működik, mint nálunk, hogy úgy karantén van, de azért egy kicsit sétálgatok jobbra-balra, de itt Kínában ilyen nincsen. Hogyha valakinek a telefonján például kötelező volt egy egészségügyi applikációt letölteni, megjelenik a vörös jel, akkor ki se engedi a lakópark biztonsági őre. Tehát pontosan látja ő is, hogy ott lakik valaki, akinek nem szabad elhagyni azt a helyet, és nem engedi ki. Tehát így működött, és ebből azért nagyjából látszik is, hogy a mindennapok világa iszonyatosan komolyan megváltozott az utóbbi mondjuk 5-8 évben, vagy 10 évben Kínában. Tehát először is ami nagyon érdekes, hogy hihetetlenül biztonságos. Éjszaka is nyugodtan sétálgathatunk, bűncselekmények maximum szerelemféltésből vannak, vagy családi bűncselekmények, de egyébként lopások, rablások, vagy pláne komolyabb bűncselekmények gyakorlatilag nagyvárosokban alig-alig vannak, és vidéken meg pláne nincsenek, mert hogy olyan szigorú fegyelem van. Ennek persze az az ára, hogy az utcákon is mindenütt a plázákban, a bevásárlóközpontokban, a piacokon, mindenhol kamerák sokasága figyel, és különböző programok nézik azt, hogy éppen ki merre, hogy mozog, mit csinál. Szintén ugye ezt a fajta komoly figyelmet erősíti, hogy szinte mindent telefonnal, applikációkkal oldanak ma már meg. Amikor én először Kínában jártam, akkor még azért a készpénzforgalom jelentős volt. Ma már lényegében alig van készpénzforgalom. Hát taxikban is nagyon nehéz készpénzzel fizetni, vagy bárhol. Hát mindenki a telefonos applikációjával, WeChat-tel fizetget, és gyakorlatilag így működnek a tranzakciók, és még a koldusok közül is lehetett látni, meg lehet is látni jó párat, aki egy QR kódot jelenít meg, és akkor annak segítségével lehet neki utalni, és virtuálisan a mobilon megjelenik, és mobilja szinte mindenkinek van. Hozzáteszem, Kínában filléres mobiltelefonokat hoztak forgalomba, pontosan azért, mert a minden élet alapvető kellé kellett a mobiltelefon, és nyilván, hogyha nem jutsz hozzá, mert olyan drága, akkor ez az egész rendszer nem működik így, nem lehet egészségügyi applikációt működtetni, hogyha nincsen filléres mobiltelefon. Hát van filléres mobiltelefon, tehát lehet kapni rendkívül jó exkluzív modelleket is, meg mindenféle csodát, de a mobiltelefon ár az olyan szintű, hogy nem is hisszük el, hogy ennyiért lehet kapni egy készüléket, mert a magyarországi ár az nagyjából ugye a nemzetközi ár jó pár telefonkészülék esetében is, tehát mondjuk Párizsba se vesszük meg drágában, vagy bárhol máshogy, vagy akár az USA-ban, sőt, és Kínában filléres. És hát ugye a híres kínai telefongyártó cég is olyan olcsó készülékeket a saját belföldi piacukra kiad, hogy valóban átszámolgatjuk 25-ször, és nem értjük, hogy ez most akkor hogy lehetséges. Na most emiatt persze mindenkinek van mobiltelefonja, ez lényegében alapvető szükséglet lett, és hát a mobiltelefonon működik már az üzleti forgalom jelentős része. A mobiltelefonok helyettesítik a névjegykártyát is. Ma már, hogyha megismerkedik két üzletember, akkor egymáshoz közel teszik a készüléket, és akkor lényegében kicserélik a névjegy adatokat, és már meg is jelent a telefonjukba a másiknak az elérhetősége, elektronikus címe, vagy éppensége mobil száma. Tehát ez a fajta digitalizáció, hát itt hihetetlenül erősen működik. A készpénz visszaszorulása nagyon erősen működik. A különböző applikációk használata nagyon erősen működik. A videós és algoritmusok általi figyelemmel kísérése a történéseknek szintén nagyon erősen működik. Hát emiatt ugye bűnözni azért nehéz, mert azonnal utána mennek mindennek, és felfejtik, hogy mikor, hol, mi történt, hogyan történt, és emiatt lényegében szinte lehetetlen úgy megoldani dolgokat, hogy az ne derüljön ki. Úgyhogy Kínában tényleg nyugodtan sétálgathatunk, turistáskodhatunk, pihenhetünk, étkezhetünk, megnézhetjük a sok-sok csodát, és hát ezekből azért van bőséggel. Ha a turisták már ismét jöhetnek, most ugye már az a helyzet, hogy gyakorlatilag amilyen gyorsan bevezették a különböző intézkedéseket, és egyre másra szigorítottak, szinte olyan gyorsasággal, vagy hát picit lassabban azért, de kellő gyorsasággal oldották fel a korlátozások jelentős részét, és a turistáskodás ugye nem csak belföldi turizmus lett, hanem már utazhattak a kínaiak, nálunk is forog kínai valóságsó is, és vannak kínai vendégek számos helyen, és hát ugye befelé is utazgatnak nagyon sokan. Tehát lényeg az, hogy Kínában ismét a turisztikai attrakciók környékén benépesült szinte minden. Az, hogy megjelentek a különböző ázsiai népszerű desztinációkban, tehát például Tájföldön, vagy Maldív-szigeteken, az európai városokban, vagy akár Budapesten is kínai turisták, az annak köszönhető, hogy azért jelentős mértékben erősödött a kínai középosztály. Tehát amikor én először Kínában jártam a 90-es évek közepén még filmet forgatni, utána pedig tanulmányúton, aztán megint egy meghívásra, tehát rengeteg meghívás volt, mert a magyar cégek fantáziát láttak benne, a magyar szervezetek fantáziát láttak benne, és a kínaiak is láttak lehetőségeket a magyarországi piacon. Tehát ez az időszak még arról szólt, hogy a kínaiak életszínvonala az viszonylag alacsony, keveset keresnek, rengeteget dolgoznak, és nagyon kevés az igazán gazdag kínai. Hát ma már nagyon sok az igazán gazdag kínai, hatalmas vagyonokat halmoztak fel, ugye a legnagyobb csomagküldő szolgálattól kezdve sorolhatnám tovább, tehát iszonyatosan gazdag kínaiak vannak. Természetesen azért tudni kell, hogy ők ugyanúgy bármikor, ha kell, akkor a megfelelő irányvonal szolgálatába terelgetik a cégüket. És hát mellette pedig a középosztály is felerősödött, és az iszonyúan gazdagok mellett egy erős középosztály elkezdett utazgatni. Van már egy felső osztály alsó része, középosztály felső része, amelyik megengedheti magának, hogy a Maldív-szigeteken nyaraljon egy-két hétig, hogy a tájföldi üdülőparadicsomokat látogassa. Emiatt persze azért tudni kell, hogy Tájföldön vannak olyan helyek, olyan szigetek, hogy hihetetlenül sok kínai vendéget fogadnak. Jellemző, hogy általában csoportos utazásokon vesznek részt, sokkal kevésbé egyéni utazók, mint mondjuk a németek, vagy franciák, vagy akár a kelet-közép-európaiak közül jó néhány. Csoportos utakra mennek, hosszú ideig csak csoportos utakon vehettek részt egyáltalán, és úgy utazgathattak, és a mai napig általában kínai csoportok együtt utaznak, együtt étkeznek, együtt esznek, isznak, és nézik a nevezetességeket, és emiatt ugye a külföldi turisták közül a más nemzetbelinek meg olyan érzése van, hogy te jó ég, milyen sok vendég turista, milyen sok kínai van, akkor is, ha csak egy csoport jött, mert mindig együtt mozognak. Egyébként az érkezésekre is ez a jellemző. Tehát, hogyha elmegyünk egy kínai településre, eleve három meglepetés ér minket. Az első meglepetés az az, hogy óriási felhőkarcolók sorakoznak jobbról-balról mindenütt. Tehát van olyan város, hogy több felhőkarcoló épült egy adott évben, mint New Yorkban. Például Shanghai is ide sorolható, vagy a különleges igazgatású területek közül Hongkong. De Peking egy részére is igaz ez. A másik az, hogy minden viszonylag modern, olyan plázákat találunk, hogy elámulunk, iszonyatos technikai fejlettség van. A másik pedig, hogy mellette azért a kisüzletek, kisboltok, kiséttermek világa is ez. Rengetegen biciklivel közlekednek, hihetetlenül sokan vannak az utcákon, ahol óriási tereket találunk a legtöbb résznél, és az étkezések még mindig központi szerepet játszanak, hát nyilvánvalóan mindenhol, de Kínában olyan értelemben is, hogy amellett, hogy fontos, hogy mindig megfelelően táplálkozzunk, egyfajta családi esemény is. Tehát amikor tehetik, néha még este is munka után összejön a család, és közösen étkeznek, a dolgozók is közösen étkeznek, és nem véletlen az, hogy a legtöbb kínai étteremben körlakó asztalt találunk, sokszor még ez forgatható is, oda kiteszik a fogásokat, és akkor mindegy minisvérasztal úgy körbe-körbe fogják és tekergetik ezeket az asztalokat, és 8-10-12-en is körbeülik az asztalt, és akkor ott jönnek a finomságok. És hát a finomságokból nincs hiány. Ha itt Budapesten eszünk egy jó kínai étteremben valami finomat, akkor azért az köszönő viszonyban nincs általában a Kínában tapasztaltakkal. Van egy-két jó kínai étterem, ahol hasonlítanak a fogások. Hát ilyen tavaszi tekercs, mondták Kínában, hogy hát sehol nincsen ilyen, hogy tavaszi tekercs, meg hogy sült banán. Vannak olyan fogások, amelyeket eleve európaiaknak az európai piacra találtak ki az Európában élő kínaiak. Édességet alig-alig esznek, hogyha esznek, akkor más típusúakat. Ugyanakkor van például pekingi kacsa, de én ott kint tudtam meg, hogy milyen az igazi pekingi kacsa. Elmentem egy pekingi kacsa étterembe, Pekingbe, és hát lényegében egy nagyon sovány kacsa a pekingi kacsa. Eleve itthoni kacsából pekingi kacsát csinálni már olyan, hogy szinte lehetetlen, mert ott soványabbak a kacsák, és lehántják a kacsa bőrét és húsát, nagyon apró csíkokra felszeletelik, csinálnak egy palacsinta-szerű valamilyen kis tésztát, mártás is van hozzá, ilyen szójásmártás, és apró kis hagymák, és lényegében ez egy kacsás palacsinta, a pekingi kacsa, az apró kis kacsafalatkákat bele kell a mártásba mártogatni, beletenni a palacsintába, a kis palacsinta tésztaszerű valamibe, hozzáteszünk egy kis hagymát, az egészet begöngyöljük, és akkor már ehetjük is a kis pálcikával. Úgyhogy ez is nagyon-nagyon finom volt, és rájöttem, hogy én szeretem a kínai konyhát, hogyha Kínában étkezem. Hát itt azért lehet jó pár esetben fogást találni. Hát hallottam rém történeteket, hogy itt hogyan, miből, mik készülnek egyes helyeken, de hát ezek biztos csak legendák. A kínai konyháról persze még annyit, hogy ilyen, hogy kínai konyha igazából nincs is, mert hogy kantononként más és más a konyha, tehát külön van pekingi konyha, külön van szecsuáni konyha, és sorolhatnám tovább, ezekre mind-mind más és más ízvilág jellemző, a tradicionális fogások közül van, amelyeket nem is ismer bizonyos terület. De olyan szinten különböző egyébként Kína, hatalmas országról beszélünk, ugye, hogy nem is értik meg feltétlenül egymást, tehát ugye mandarin a hivatalos nyelv, de láttam már olyan kínai tárgyalást, hogy mindenki felirogatta, amit mondani akart, mert hogy egymást nem értették úgy, de az írást azt mindegyik ugyanúgy olvasta. Tehát ez is egy érdekes dolog volt. És mellette az is fontos, hogy megértsük egy kicsit a kínaiak lelkületét, nem véletlen, hogy a kínai észjárásról még könyvet is kiadtak Magyarországon, mert hogy nagyon udvariasak, abszolút mértékig odafigyelnek arra, hogy mindig jó véleményünk legyen a kínaiakról, a Kínáról. Nagyon büszkék a kultúrájukra, és rendkívül fontosnak tartják, hogy ezt éreztessék is a külföldi vendéggel. Ugyanakkor nem bírják a kritikát egyébként. Tehát azt tapasztaltam, hogy amikor valamit megszólunk, vagy valami nem tetszik, fú, hát az olyan, hogy akkor na, vége akkor a világnak. És ez minden szinten igaz, hogy nem lehet kritizálni, vagy bármi rosszat mondani, vagy bármi olyat mondani, ami nem felel meg nekik. Ugyanakkor végtelenül munka kedvelők, és nagyon precízen sokat dolgoznak. Tehát itt azért tudni kell, hogy lehet 9 órát is dolgozni egy nap, akár 10 órát is, és a héten, hogyha egy szabad nap van, akkor az minden további nélkül belefér, tehát többet, időben többet lehet dolgozni, mint Európában, és a munka minősége is azért igen-igen jó sokszor, tehát azt láttam, hogy egyáltalán nem úgy működik a dolog, hogy cigizgetünk, pihengetünk, hanem tényleg hihetetlen attraktivitással keményen dolgoznak. Nagyon jó kereskedő, jó pár kínai, és igen, jól tudnak eladni. Nincs az, mint mondjuk jó pár arab országban, hogy akár kell, akár nem alkudozni szükséges, és csirivili árat mondanak be elsőre, hiszen vannak plázák, vannak rendes nagy üzletek, márkaüzletek és minden más, de a piacon azért persze lehet alkudozni minden létező dologra. Óriási árubőség van Kínában, szinte mindent lehet kapni, a műanyag termékek filléresek, és szinte korlátlanul felruházhatjuk magunkat, mert minden létező ruhaneműt szinte itt állítanak elő. Hát régen még Törökországban gyártottak bőrkabátot, meg Olaszországban cipőt, hát ma már Kínából van szinte minden. Persze az, hogy ilyen mértékben kiszolgáltatott lett Európa és Amerika a kínai piacnak, azért a koronavírus járvány idején láttuk, hogy mihez vezethet, hogy egy maszkot nem tudtunk gyártani, mondjuk az Európai Unióban elegendő mennyiséget, hanem Kínából kellett hozni, és a különböző titkosszolgálatok happolták el a rakományokat egymástól a reptereken, és mindenféle ilyen fura dolgokat lehetett hallani. Hát azért a sebezhetőséget ez megmutatta. És a sebezhetőséghez hozzájárul az is persze, hogy rengeteg olyan dolog van a világban, ami Kína nélkül már nem működne úgy, ahogy megszoktuk a mindennapjainkban. Az Európai Unió a legfontosabb kereskedelmi partnere, az Amerikai Egyesült Államok jó pár nagy cége szinte létezni se tudna Kína nélkül, az óriási konténerhajók a kikötőkből áruk milliárdjait viszik minden nap, és Kína, a kínai kereskedelem, a kínai áru, a kínai munkaerő nélkülözhetetlen lett a világ jelentős része számára. Az iszonyatos pénzeket pedig befektetik, autógyárakat vesznek, távközlési cégeket, műholdat bocsátanak fel, jó párat, és emiatt Kína a világ vezető hatalma lett az Egyesült Államok mellett, és hát ugye mondjuk, hogy Oroszország meg Japán, de hogyha a lehetőségeit meg a pénzügyi erejét nézzük mondjuk Kínának, Japánnak, az Egyesült Államoknak meg Oroszországnak, akkor mondhatjuk azt, hogy a világ szinte az Egyesült Államok mellett Kínáról szól mostanában. Komolyan befektetnek Afrikában, rengeteg olyan afrikai országban jártam, Malaviban, Ugandában, Mozambik egy részén, ahol komoly kínai üzemeket hoztak létre, kikötőket építenek a déli területeken, és sok minden mást, úgyhogy Afrika fontos Kínának, és európai, valamint amerikai kötvényeket, cégeket, részvényeket egyaránt vásárolnak. Meg hát persze fejlesztenek, óriási ingatlanfejlesztő cégeket hoztak létre, bár láttuk azt, hogy azért itt sem minden fenékig telj fel, mert a legnagyobb ingatlanos cég az most éppen a felszámoláshoz közelít, bár még nincs vége a dolognak. Hatalmas mamutvállalatok jöttek létre, óriási koncernek Kínában. A környezetvédelmi előírások azért korán sem olyan szigorúak, mint Európában. A kínai autók esetében is Európában még nem nagyon látunk nagy mennyiségben kínai autót, bár már előttelag majd jönnek ide is azok, amelyek már a környezetvédelmi normáknak inkább megfelelnek, de Dél-Amerika tele van kínai autókkal, és hihetetlen mennyiségben visznek Afrikába kínai kocsit, meg Dél-Amerika jó pár országába is. Olcsók, és hát a minősége nem minden esetben éri el mindegyik autónak azt a szintet, amit megszokott egy átlagos európai vásárló, de vannak nagyon jók is. Tehát vannak azért olyanok, amelyekkel különösebb gond nincsen. A környezetvédelmi előírások pedig hát erről annyit, hogy azért Pekingben azért látni sokszor ritkán az eget, hogyha jó idő is van, mert olyan smog lepi be a környéket, hogy gyakorlatilag eltakarják füstfelhők, meg ezek a smogos felhőrészek a napot, akkor is, ha egyébként jó idő lenne, és ez jó pár nagyvárosra még igaz. Ázsiában ez gyakran tapasztaltam, Bangkokban is egyébként, tehát nem csak kínai jellegzetesség, hanem ahol a környezetvédelmi előírások nem olyan szigorúak, ott azért jó pár nagyvárosban a napot még akkor is ritkán lehet látni, hogyha egyébként süt, és nem lenne alapból felhős az ég, legalábbis természetes úton képződött felhők esetében. Persze azért próbálkoznak azzal, hogy a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vegyék, vannak nagy takarítási akciók. Hát eszembe jut az egyik, főleg annak kapcsán, hogy ugye november 17-én lesz Budapesten a születésnapi ünnepség, és ennek kapcsán pont most vasárnap egy nagy akciót hirdettek, hogy takarítsák ki együtt Budapestet, a fővárosi kerületek polgármesterei kaptak ilyen levelet, hogy akkor szervezenek egy akciót. Na most biztos vagyok benne, hogy jó pár kerületet majd ki fognak takarítani vasárnap, és akkor majd a járdáról a lehulló lombokat is majd különböző ilyen műanyag zsákokban majd gyűjtik, és stb. De azért azt is el tudom képzelni, hogy azért nem 100%-os lesz ez a történet. Na most egy hasonló akció Kínában úgy működött az egyik nagyvárosban, hogy meghirdették szintén, hogy környezetvédelmi nap lesz, és ezen a napon ki kell takarítani a várost. Egy picit nagyobb nagyváros volt, és gyakorlatilag az emberek túlnyomó többsége, aki nem volt beteg, vagy nem egyéb kötelező feladata volt, egyéb kötelező munkája, az mind szépen kiment, és elkezdte szedni a szemetet, és összeradták, és hát senki nem merte megkockáztatni, hogy majd figyeli a kamera, hogy ő nem ment el erre, úgyhogy gyakorlatilag pillanatokon belül gyönyörű tisztelett a város. És hát ez a fajta fegyelmezettség, ez a fajta kötelezettség tudat, azért meg ez az egész mentalitás, az jellemző Kínára. Barátom azt mondta, hogy hát nem is nagyon lehet ekkora embertömegnél ezt máshogyan csinálni, úgyhogy tényleg kell az, hogy minden működjön, hiszen hogyha ez nem így lenne, akkor ha nem lenne kamerarendszer mindenhol, ha nem figyelnék folyamatosan a mozgásokat, ha nem az lenne, hogy határoznak egy irányt, akkor lényegében ilyen óriási tömegnél, ilyen hatalmas metropoliszoknál, ilyen sok embernél, hát káosz alakulnak ki. Így viszont mindenki örül a biztonságnak, a nyugalomnak, a kiszámíthatóságnak, hát legalábbis ha nem is mindenki, de sokan, mert nyilván vannak azért olyanok, akik nem örülnek ennek, meg hát kritikusok, meg egyebek, meg hát vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy más típusú társadalmat lenne jó építeni. Hát ebben nem megyek bele, mert ez nem ennek a műsornak a témája. Olyan pláza rendszereket találunk, hogy minden egyes metró kijáró egyben pláza, minden egyes magas vasúti kijáró egyben pláza, minden egyes kikötőrész egyben pláza, tehát gyakorlatilag úgy csinálták, megképzeljék el, mint hogyha azt mondanám, hogy holnaptól kezdve, amikor megyek a mondjuk a Deák téri metró megállóra, az egy pláza. Tehát, és akkor a plázából indul a metró, és így tovább, és így tovább. Tehát lényegében összekötötték az egészet, és ami furcsa még, hogy alul mennek az autók, és fölül meg van egy hatalmas felüljáró rendszer. Meg a Victoria dombra pedig mozgó lépcső visz fel, meg onnan mozgó lépcső visz le. De ez olyan nagyjából, mint hogyha azt mondanám, hogy a Rózsadombról le lehet jönni a Batthyány térre mozgó lépcsőn. És reggel lefelé megy, este délután meg fölfelé, és emiatt akkor nem kell autóval menni. Az első fél órában már Kínáról meséltem önöknek, és szó volt arról, hogy manapság már egyre inkább visszaszorul a készpénz Kínában, mobillal fizetgetnek szinte mindenhol, érintéssel, a koldusok is akár QR-kódos kis papírkát tartanak maguk előtt, és akkor érkezik majd a pénz. Fillérekért lehet a leghíresebb kínai mobilszolgáltató mobiltelefonjaihoz hozzájutni. És hát természetesen fontosak az étkezések, fontosak a társasági rendezvények, azt követően, hogy a koronavírus járvány bezártsága igen komoly nyomot hagyott azért a kínaiak életében, és bizony azért ez nagyon-nagyon-nagyon sokat jelent nekik, hogy most már lehet mozogni. Kína, mint említettem, azért nem csak arra ügyel, hogy a világ legkülönbözőbb pontjain befektessen és cégeket vásároljon, hanem arra is, hogy azok, amiket saját országában előállít, minél hamarabb piacra juthassanak, úgyhogy nagyon komoly közlekedési infrastruktúrája is van Kínának, és lényegében az egykori selyemút helyett most ezerféle más módon, főleg hajókkal az áruk sokasága hagyja a kínai kikötőket. Érdekes egyébként, hogy most, hogy Kína egyébként a világ egyik vezető hatalmává vált, hát honnan indultak, mert hogy egyébként az angolok azok, hát nem is gyarmatosították, de hát olyan szinten jelen voltak itt, hogy volt azért olyan közös gyarmat, hogy még ugye az osztrák-magyar monarchiának is volt egy ilyen megosztott félig meddig gyarmati területe, és hát az biztos, hogy nagyon sok külföldi érdek az érvényesült a kínai mindennapokban. Aztán 1949-ben megalakult a Kínai Népköztársaság, egy polgárháborút követően az ellenzék meg Tajvan szigetére szorult, és hát Kína az egy Kína elve alapján Tajvant is Kína részének tartja a mai napig. Tajvan meg próbálkozik önállósággal, hát ugye ezekkel kapcsolatos konfliktusokról sokat hallani a médiában. Minden esetre a világ második legnépesebb lakosságával büszkélkedett Kína, ami érdekes, mert hogy India megelőzte már. Hihetetlen népszaporulat van Indiában. A kínai egyke politika részben bevált, mert hogy már kisebb volt a népesedés gyarapodása, a népesség gyarapodása, ugyanakkor előregedett egy picit a társadalom, most már kezdenek ezzel részben felhagyni. Egyébként nem csak Kínában vannak kínaiak, hanem a világ legkülönbözőbb területein. A Tájföldön is rengeteg kínai él, és félig táj, félig kínai, nekem az egyik kedves barátom is, a nyugati államokban is rengeteg kínai van. Hát San Franciscóban, meg New Yorkban is óriási Chinatownok vannak, úgyhogy ebből a szempontból rengeteg helyen vannak kínaiak. Sokan azt mondták, hogy a Budapesten, meg Magyarországon élő kínaiak száma akár a 60 ezret is elérheti. Hát ennél azért kisebb kolóniáról szólnak a hivatalos adatok, ilyen 20 ezer körüliről. Az kétségtelen, hogy azért vannak a körükben kedvelt területek. Kínaiakkal van tele ugye Kőbánya jelentős része, és hát az itteni lakások környékén, meg az itteni házak környékén azért kínai feliratokkal is találkozhatunk, meg az itteni benzinkútnál is ki van írva a kínai ül is a legfontosabb tudnivaló. Valószínűleg egyébként a neve, ugye Kínának a neve, az egyik uralkodó dinasztiának a nevéből fakad. Amikor azt mondjuk, hogy Kína, ugye hát ez China, így mondják angolul, és Pekinget is csak mi mondjuk Pekingnek. Emlékszem, hogy egyszer az egyik kedves fotós barátommal Pekingbe utaztunk, és hát kétségbe esve telefonált, mert korábban kérte reptére, hogy nagy a gond, mert hogy nem indul járat Pekingbe. És mondom, hát hogy ne indulna járat, hát azzal fogunk menni, biztos lesz benne, hogy ez elindul. Mondta, hogy nem, nincs kiírva. És hát ugye úgy volt kiírva, hogy Beijing, nem volt még magyarul, és az Peking, ugye Beijingnek hívják, mondják, és ugye B-vel írják angolosan, tehát egyébként mi mondjuk csak Pekinget Pekingnek. Kína turizmusa tényleg rendkívül meghatározó volt a koronavírust megelőző időszakban, és dinamikusan fejlődött, mint mondtam. Ez a belföldi turizmusra is igaz. Tehát amikor a nagy kínai ünnepek vannak, akkor megindulnak az emberek, és kimennek a természetbe, sokat sétálnak, sok-sok dolgot felfedeznek. Van egy olyan kínai város, elvittek minket egy tanulmányúton, ami kicsit Velencére hajaz, és gondolákban utazgattunk, kellemes csatornák voltak ott, átívelő kis hidacskák, hát nagy élmény volt. De hát ugye a legfőbb turisztikai vonzerő az a több ezer éves civilizáció fennmaradt emlékeihez kötődik. A nagy falról már meséltem, hogy azt nézik meg a legtöbben, és általában a Pekinghez közeli szakaszt, Badarling környékén, de a kínai operába is sokan ellátogatnak. Ennek semmi köze ahhoz, amit mi operának hívunk. Hát először is maskarában, klasszikus jelmezben énekelgetnek, de nem is énekelnek úgy, mint nálunk, tehát nem elsősorban az énekről szól, hanem a táncról, a furcsa hangzásvilága az valóban egyedi, vannak kultikus jelenetek, harci jelenetek is benne, tehát a kínai opera és az európai opera az ég és föld. Mert hát itt nem öltöztek úgy ki az opera látogatói, hanem ugyanúgy mennek, mint ahogy mi moziba. Ez is különbség volt azért alapvetően. A kínai teaházak népszerűek még a turisták körében, ezek is a fontos látnivalók közé tartoznak, de hát millió és egy olyan dolog van, amit itt megnézhetünk. Pompás kertek vannak Kínában, a Ming és a Qing dinasztiák hatalmas kerteket építettek, és főleg nyáron ezeket érdemes bejárni. Vannak sípályák is, igen komolyan beruházták az utóbbi években, és pazar sípályákat építettek, és a vadászturizmus is elkezdett jelentőssé válni. De belső Kínában mindenképpen érdemes az első Csin uralkodó síremlékéről beszélni, mert hogy itt van a világhírű agyak hadsereg, ez több ezer szobor, és rengetegen megnézik Xi'anban található agyak hadsereget. Szintén a fontos látnivalók közé tartozik, ugye Shanghai, meg Peking, meg Hangzhou, meg Hongkong, meg Macau mellett a sárga sárkány földje, ez lényegében a Huanghung völgy, ami Szecsuan tartomány északnyugati részén található, és olyan természeti képződmény, ahol különböző színárnyalatokkal megfestik a vízfelszínt, az algák meg a baktériumok nagyon látványos. Hongkongról már sokat meséltem önöknek, hiszen 1997-ben visszaadta Nagy-Britannia Kínának, és a mai napig azért a brit hangulatú szigetet rengetegen felkeresik. Voltam itt aranyszállodában is. Ugye Hongkongnak van egy sziget része, de van egy szárazföldi része is, és a szárazföldi részen olcsóbbak az ingatlanok, meg ott egy kicsit ilyen néha kínai piacos jellegű helyeket találunk, a szigeten pedig komoly bárokat, pubokat, angol pubokat, meg hatalmas plázákat, és tényleg rengetegen vannak itt, nagyon sok szálloda is van, és a Victoria dombra, ha felkapaszkodunk, akkor mesebeli látvány tárul a szemünk elé. Itt is van persze egy óriási pláza, és láthatjuk a fura alakú felhőkarcolókat éjszaka, még különböző ilyen fényjáték is szórakoztatja azokat, akik föntről néznek lefelé a hongkongi belvárosra. Macau az jóval kisebb, nagyjából 500 000 laknak itt, viszont rengetegen jönnek ide a kaszinók miatt. Hosszú ideig a kaszinó koncesziók jelentős részét egy helyi vállalkozó birtokolta, neki az unokájának egyébként volt magyar barátnője, egy magyar modell hosszú ideig, úgyhogy magyar érdekeltség is volt a makói elitet illetően, és a kelet Monte Carlójának is hívják sokan Macaut. Szerintem Monte Carlóban van egy központi kaszinó, nagyon elegáns hely, tényleg a történelem maga, de azért Macauban jó pár dolog a kaszinókat illetően érdekesebb, hiszen a nagy vegaszi kaszinó mágusok is ide jöttek, miután már ez a koncesszió megszűnt, és Macau is visszakerült Kínához. Ez ugye portugál gyarmat volt korábban. Nos, Macauban megépült a Hotel Velence például, ami van Las Vegasban is, és itt is lehet gondolázni bent a szállodában. Megépítettek egy műeget, és a szálloda igazgató dönti el, hogy mikor legyen éppen jó idő vagy rossz idő, és mikor legyen este, mikor kéne már elmenni kaszinózni, mert a fénnyel is lehet játszani persze, úgyhogy itt vannak csodák. Amikor megérkezünk a makói kikötőbe, vagy a reptérre, akkor már rögtön onnan autóbuszokkal mehetünk a nagyobb szálloda a kaszinókba, és ezek ingyenesek. Hát van, aki ezzel megy be a városba, mondván, hogy spórol egy kicsit, de ha már ott van, akkor kaszinózik egy kicsit. Hát ez jó a kaszinónak egyébként, úgyhogy senki nem panaszkodik amiatt, hogy nem csak a szálló vendégek használják ezeket a járműveket. A makaui és a hongkongi konyha az más, mint a belső kínai területek tartományoknak a konyhája. Nagyon nagy hatással volt Hongkongra ugye a brit konyha, emiatt a angol típusú pubok sokaságát találjuk itt, a steak nagyon fontos, az étkezés tényleg olyan, hogy bőven lehet változatos. A makaui konyhát pedig a portugál hatás jellemzi. A kínai üzemek világa is érdekes, egyszer voltunk egy ilyen gyárlátogatáson, videójátékok, processzorok, elektronikai termékek, műanyagok, ruházati termékek, hát hihetetlen, szinte mindent itt gyártanak. Persze jó kérdés, hogy ugyan már miért, és miért van az, hogy kínai gyártás az jobban megéri, mint mondjuk akár a dél-amerikai előállítás. Hát ennek több oka van. Az első az az, hogy olcsó a munkaerő, és rendkívül fegyelmezett, tehát itt azért nincsenek olyan munkavédelmi előírások, mint Európában, nincsen olyan munkaidő korlátozás, tehát itt lehet egy héten 6 napot is dolgozni, és egy nap jóval többet, mint 8 óra, és fegyelmezetten és sokan dolgoznak az üzemekben. A környezetvédelmi előírások szintén nem olyan szigorúak, nagyon nagy volumeneket tudnak előállítani, tehát a kínai gyárak képesek óriási mennyiségben termelni, hamar fel lehet építeni egy gyárat, van megfelelő tőke arra, hogy igény esetén óriás gyárak épüljenek és a legmodernebb technikával működjenek ezt követően. És hát a logisztika és a kereskedelem olyan magas szintű, hogy biztosak lehetünk benne, hogy időben megérkeznek majd a termékek, és a kellő minőségben. Tehát hiba azt gondolni, hogy általában a gagyi dolgok jönnek, és akkor jaj, nem, hát gondoljunk csak bele a mobiltelefonunkra, azt is Kínában gyártják. Tehát ahhoz képest, hogy milyen az igény, olyat tudnak előállítani. Tehát van nagyon jó, közepes, meg szuper minőség is, mindegyiket meg tudják csinálni Kínában. A műanyagiparban olyan szintre fejlődtek, hogy nem is látni olyan műanyag terméket, amit ne Kínába gyártottak volna. Nem is tudom, hogy van-e egyáltalán még Kínán kívül bárhol másott nagy mennyiségben műanyagokat előállító üzem, hiszen ezeket fillérekért gyártják itt végtelen hatalmas, óriás üzemekben. A ruházati ipart szintén uralják, bár ott azért vannak még országok, ahol bőven vannak gyárak, de olyan óriás nagyságrendekről megint csak kevésbé beszélhetünk, mint amit Kínában látunk. Tehát van olyan üzem, hogy gyakorlatilag autóval megyünk az oldalánál, és már megyünk, nem tudom, negyed órája, és még mindig az üzemnek a falát látjuk, és kilométereken keresztül húzódik az üzem, és hihetetlen tömeg van, óriási autópark, hát el sem bírjuk képzelni ezeket. Hát önmagában mondjuk 12 vasúti vágány a gyáron belül, és szinte belső úthálózat kétszer-ötsávos utakkal, és csak az üzemben vagyunk. Tehát óriási, hogy milyen üzemek vannak Kínában. És az is érdekes, hogy logisztikailag mind meg tudják oldani, hogy időben megérkezzenek a munkások, időben elmenjenek, rövid időt ugye eltöltsenek étkezésekkel. Az is nagyon-nagyon jól szervezett, hogy a munkások miként, hogyan étkeznek, hát valóban az ide települt gyors éttermi étkezdék is pillanatokon belül kiszolgálják a nagy tömegeket is, és azonnal megeszik, és mennek vissza dolgozni a munkások. Tehát ez valóban rendkívül professzionális. Kínának 23 tartománya van, ebbe beleszámítják Tajvant is, 5 autonóm területe, 4 tartományi jogú városa, és 2 különleges igazgatású területe, ez ugye Hongkong és Makao. Ha a gazdaságot nézzük, akkor egyébként a világ második nagy gazdasági hatalma az USA után, és érdekes az is, hogy azért egy kínai lakosra a lakosság nagy száma miatt még olyan hatalmas vagyon nem jut, de mint említettem, most már igen gazdag kínaiak is vannak, és az erős felső középosztály is kialakult, és hát valóban rendkívül fontossá vált Kína, Európa és az Egyesült Államok számára is. A kínaiak szinte minden földet megművelnek, amerre csak járunk, látjuk azt, hogy a szántóföldek még a hegyek oldalán kialakított teraszokra is felnyúlnak, és a felét a szántóföldeknek öntözik, ami óriási mérték, mert hogy a belső országrész meglehetősen száraz, úgyhogy tényleg rengeteg helyen látunk öntözőberendezéseket, és a rizst is persze termeszteni kell, ahhoz megelengedhetetlen az, hogy mindig legyen víz. Ez a legfontosabb táplálék, ugye a rizs, és a délkeleti tájakon 2-3-szor is beérik, és a rizs az mindenre jó, reggelire, ebédre, vacsorára a legkülönbözőbb módon el tudják készíteni, tehát az ilyen alap dolog, hogy rizs azért legyen mindenképpen, de Kínában tartják a világon a legtöbb sertést, hihetetlen mértékben és mennyiségben, és a legtöbb baromfit is Kínában tartják a világon. Hát nem véletlen, amikor azt mondjuk, hogy olyan sok kínai csirkét tenyésztenek, hogy a világot is ellepik, mert exportra is jut bőven, pedig azért etetni kell több mint 1 milliárd embert. Tartanak még szarvasmarhát és bivajt is, de főleg az iga erőért itt azért akkora jelentősége nincsen ennek. Ami még érdekes, hogy 4000 éve tartanak sejemhernyót, vagy tenyésztenek sejemhernyót, és ezt az ország déli részén a mai napig jelentős mértékben űzik, és foglalkoznak ezzel, mert hogy a sejemhernyó főleg az eperfával táplálkozik, és a déli részen él Kínában az eperfa, úgyhogy ott jelentős a sejemhernyó tenyésztés. De hát ezt nem lehet a jelentőségében mérni a sertés meg a baromfi tartáshoz, ami óriási mennyiségben történik. Hát a baromfit is azért úgy tartják, hogy egyszer láttam ezt nem személyesen, de mutatták így felvételekkel, hogy működik ez a nagyüzemű baromfi tartás. hát inkább nem mesélem el, de ne legyenek illúzióik. A gépgyártás óriási jelentőségű, a textilipar, ruházatipar, azt már meséltem, ugye a műanyagipar, az elektrotechnika, a vasúti járműgyártás, a kohászat, hajókat gyártanak, repülőket gyártanak, kerámiát, és hát vannak bőven ásványkincsek is, tehát van mire alapozni, van kőszén, vasérc, bauxit, kőolaj is van, földgáz is, bár hát ott azért kell behozni bőven. Ugye kezdetben azt mondták, hogy hát Kínában van minden, úgyhogy az önellátásra képes, de olyan óriási méretű volt a gazdasági növekedés Kínában, hogy emiatt be kell hozni szinte mindent, úgyhogy az energiahiány komoly gondot jelentett. Veszik az orosz kőolajat, meg sok minden más helyről is vesznek olajat. Atomerőműveket is építettek, de így is azért az óriási mennyiségű fogyasztás és elektromos áram igény miatt gond volt sokszor az energiából, hogy nem volt elég. Az is érdekes, hogy 95-ben 300 ezer személyautót gyártottak durván, aztán 10 év múlva 5 milliót, aztán még 10 év múlva már 25 milliót, és az hihetetlen számokat tudnak produkálni. Ebbe persze most az utóbbi adatban benne vannak már a legújabb fejlesztések és a kisebb járművek is, meg a mezőgazdasági járművek is, de azzal együtt is impozáns. És érdekes az is, hogy mennyire meghatározza az export a kínai gazdaságot. Hát az Egyesült Államokba hihetetlen mennyiséget visznek, úgyhogy nem véletlen az, hogy azért az USA és Kína kapcsolata ambivalens, vagy vegyes, mert hogy egyszer a gazdasági együtt hatók meghatározzák azt, hogy az USA-nak kell a kínai áru, meg olcsóbb, meg még a telefonokat is így gyártatják, és sorolhatnám tovább. A kínaiaknak kell az Egyesült Államok óriási erős piaca, de azért USA már inkább szívesebben támaszkodna akár helyi termelőkre jó pár területen, úgyhogy most szigorítsunk, ne szigorítsunk, vetélkedjünk, barátkozzunk, ez mindig így folyamatában változóan alakult. Érdekes az is, hogy nem olyan régi az, hogy Kína virágkora bekövetkezett. 78-ban nyitottak egyáltalán a gazdasági elszigeteltségen, és akkor kezdődött valamiféle piacgazdaság, korlátozott gazdasági liberalizációról beszélhetünk, és a 90-es években történt az, hogy folyamatosan elkezdett nyitni Kína, tehát azért nem annyira régi ez, lényegében egy 30 éves folyamat, és ez alatt hát elképesztő, hogy hova jutottak. És a turistáknál is óriási volt a fejlődés. Régen azt jósolták, hogy 2020-ra már Kína lesz a legfontosabb célpont be és ki felé menet egyaránt, és még Franciaországot is meg fogja majd előzni, de hát ezek a jóslatok nem következtek be. Egyébként még mindig Franciaországba látogat a világon a legtöbb turista, és a kínai turisták is azért nem mentek olyan nagyon-nagyon sokan, mint ahogy a növekedés elindult mondjuk úgy a 2010-et követő időszakban. Vannak látványos dolgok is Sanghajban, a mágnes vasút, vagy éppenséggel a Sanghaj-Pekingi vasútvonal, és az utak is nagyon gyorsan változtak és fejlődtek, de a vasútvonal talán az, ami szerintem a legjobban néz ki az egész, hogy milyen új vonatokat, mágnes vasútot, vagy bármi mást építettek, mondjuk a németek segítségével, de akkor is. Hatalmas kikötőjük is van, és több mint 100 polgári repülőtér, nem beszélve a katonai repterekről. Persze azért még mindig ott van az, amit tapasztalunk a kínai piacokon is, hogy vannak bőven máshol termékek. Ez egyébként érdekes, hogy nagyon régóta a kultúrában benne volt az, hogy vázákat másolunk, ez így hozzátartozott ahhoz, hogy működjenek a dolgok a művészetekben, egy természetes elfogadott dolog volt, hogy egy másik alkotást másolunk, továbbfejlesztünk. Hát az biztos, hogy azért még mindig a gépjárművek terén is vannak másolások, nem csak technikai megoldások, hanem akár nevében is vannak olyan márkák, amelyek megszólásig hasonlítanak mondjuk egy németországi márka nevéhez, és egy jóval olcsóbbak, meg nem biztos, hogy minden úgy működik, és akkor, és ahogy, de lényegében járműveket is koppintanak, meg műszaki cikkekből is bőven vannak, meg órákat is találunk azért a kínai piacon fillérekért, úgyhogy előfordulnak ezek, meg hát a kozmetikumok is. De egyébként vannak original copy-k is, ugye eredeti másolatok is, amelyek ugyanabból a gyárból származnak, csak állítólag hát nem a hivatalos folyamba kerülnek bele, amikor a nagyker-kisker történik, hanem elhozzák a gyárból. Állítólag ilyen original copy-k is vannak, ezt így hívják, hogy eredeti másolat. És hát az is érdekes, hogy vannak olyanok is, amikor egy nyugati termék alapján gyártanak saját néven terméket, de csak a helyi piacra, és erről van hivatalos megegyezés. Úgyhogy ilyen verzió is van. Meg olyan is, hogy a nyugati cég gyártatja Kínában a saját hivatalos termékét is, meg a saját commerce termékét is. Úgyhogy sok minden van. Ez azért még mindig a mindennapokban jelen van. Ezt tapasztaljuk akkor is, ha elmegyünk majd a helyi piacra, akkor is, hogyha mondjuk itt a kínai világot felfedezzük. De az kétségtelen, hogy Kína egy hatalmas történelmi örökséggel rendelkező, elképesztő módon fejlődő, iparilag most már tényleg szinte a csúcsra jutó fantasztikus ország, sok-sok változatos tájjal, úgyhogy a koronavírus járványt követően most már ismét komoly turisztikai potenciál is van egy kínai látogatásban is, meg abban is, hogy majd a kínai turisták ellátogatnak az ismert úti célokra. Hölgyeim és uraim, önök a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. További kellemes hétvégét, viszont hallásra!